Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. Múlt szombati műsorunkban az éppen most zajló csíkszeredai könyvásáról hallhattak rövid beszámolót. A mai adásban az Idea könyvesboltról, illetve a kolozsvári ünnepi könyvhétről is hallanak. Majd egy nagyobb ugrással Izlandra megyünk, pontosabban egy merész expedíció konyhatitkairól hallhatnak, mely expedíció nemes célt szolgál, hiszen a Jupi tábor számára gyűjt adományokat. A műsor első vendége Nagy Péter, a kolozsvári Idea nyomda és könyvesbolt, valamint az Exit kiadó vezetője. Második meghívottam pedig Szénási Zoltán, aki társával, Katona Alpárral talán éppen ezekben a percekben ér földet Izland fővárosában, Reykjavikban, hogy majd a következő két hétben a Szigetország és Európa egyik legnagyobb gleccserét, a Vatnajökkült keresztezzék túralécekkel, szánnal. Tartsanak velem a következő 50 percben. Kolozsvár belvárosában napról napra szebb az az épület, mely unitárius püspöki lakként ismert, és amelyet jó néhány hónapja szakavatott kezek restaurálnak. Az épület a kincses város egyik legrégibb háza. A középkorból származó, gótikus stíluselemeket tartalmazó épület, mely a 14. században már állt. 1735-től a Veselényi család tulajdona, 1835-től pedig a Biazini családé volt. Az unitárius egyház 1883-ban megvásárolta az épületet és püspöki lakást alakított ki benne. Az épületnek gótikus kapuja, dongaboltozatos kapualja van, kapu keretén névbetűs címerpajzsot láthatunk máltai kereszttel, hatágú csillaggal. Az unitárius egyházra jellemző nyitottság jegyében az említett épület nem csak az egyház, hanem az egész kolozsvári magyar közösség számára nyitott. Az épület egyik részében hagyományos erdélyi konyhát vívő bisztró működik, illetve ennek szomszédságába költözött nemrégiben az Idea könyvesbolt, amelynek különlegessége az, hogy csak erdélyi könyveket forgalmaz. Vendégem Nagy Péter, a kolozsvári Idea nyomda és könyvesbolt, valamint az Exit kiadó vezetője, aki az üzleti érdekeken jóval túlmenve sokat tett és tesz azért, hogy a könyv, ahogy ő fogalmaz, egy újabb reneszánszát élje. Hogyan teszi ezt és miért? Többek között erről beszélgettünk a püspöki lak udvarán. Nagy Pétert hallják. Közel egy hónapja költözött új helyszínre az Idea könyves üzlet Kolozsváron. Elég nagy reményeket fűztetek ehhez a költözéshez, és úgy tudom, hogy ezek nagyjából be is váltak. Korábban a Szapiencia Tudományegyetemnek egy helységében volt ez az üzlet, és az úgy valahogy félreesett talán.
Ez így van, sőt, azt mondhatnám, hogy felülmúlt a várakozásainkat az a fogadtatás, amiben része volt az üzletnek. Közel egy hónap leforgása alatt természetesen, hogy a reklámnak is köszönhetően annyira megnőtt a bolt forgalma, amire mi nem számítottunk. Egy olyan helyre költöztünk, ami nem csak központi, hanem egy nagyon izgalmas hely, hiszen az unitárius egyháznak a püspöki háza, amelyik bár felújítás alatt van, kb. Egy hónap, másfél hónap múlva lesz teljesen kész, olyan tereket fog nyújtani a kolozsváriak számára, amelyeket mi úgy érezzük, hogy a kultúrával betöltünk, hozzáadunk a háznak az értékéhez.
Az Ideáról azt kell tudni, hogy rendelkezik saját kiadóval, sőt nem is egyel, és a könyvesboltotoknak a profilja pedig nagyjából az, hogy erdélyi könyveket forgalmaztok, vagy csak erdélyi könyveket. Ezt megéri ebben lavírozni, hogy csak erdélyi kiadók könyveit forgalmazzátok?
Igen, ez így van, ez enyhén diszkriminatív, hogy kizárólagosan erdélyi magyar könyveket áruljunk. Ezt különösképpen nem azért csináljuk, mert megéri, hanem azért, mert ezt valaki kell tegye. És úgy éreztem annak idején, mikor ezt megálmodtam, hogy Kolozsvárnak szüksége van egy ilyen boltra, megérdemel egy ilyen boltot, és így most már lassan 5 év távlatából elmondhatom, hogy a bolt az megáll a saját lábán. Természetesen ez az 5 év alatt nagyon sok támogatónk volt itt cégcsoporton belül az Idea nyomdára, az Idea Plus grafikus műhelyre, a saját Exit kiadónkra is gondolok, de számtalan olyan intézmény, alapítvány, magáncég és jó barát állt mellénk, aki nélkül ezt nem lehetett volna kivitelezni. Persze, hogy a könyvesbolt nem csak könyvesbolt, hisz, mint mondtam, hogy az Exit kiadó működteti, így több lábon áll, és ezért is tudott megmaradni. Nyomdászként azt láttam, és azt éreztem az évek során, hogy az a sok nehezen megszerzett támogatás, a kinyomtatott könyv sok helyen porosodik, nem jut el az olvasókhoz. Így született ez az ötlet, hogy egy teret biztosítsunk nekik. És úgy érzem, hogy hozzájárultunk ahhoz, hogy az erdélyi kiadók, ha egy cseppel is, de többet áruljanak. Egyes esetekben ez a csepp ez nagyobb, mások esetében kisebb. Jó tudni, hogy nem csak kiadóknak a könyveit áruljuk, hanem bárki, aki könyvet kiad Erdélybe, legyen az kulturális intézmény, magyar történelmi egyház, iskolák, alapítványok, egyesületek, magánkiadások. Megpróbáljuk mindegyiket összegyűjteni. Per pillanat 100 fölött van ezeknek a száma, beleértve a kiadókat is. Ez egy tetemes mennyiségű könyvcímet jelent, és a teljesség igénye nélkül elmondhatjuk, hogy ami megjelenik, az arról tudunk. Ha nincs is a boltba, akkor beszerezhető. A bolt pedig elmegy Erdélynek olyan régióiba is, amikor hívják és hívják, ahova amúgy nehezebben jutna el az erdélyi kiadók termékei. Természetesen ez egy csokor, amit elviszünk. Mindent el nem tudunk vinni a boltból egy-egy ilyen kirándulásra, de mindenhol olyan nagy szeretettel fogadnak, és hálásak azért, mert megkaphatják ezeket a könyveket. Minél kisebb egy közösség, minél szorványabb, annál hálásabb.
Természetesen lelőtted az egyik kérdésemet, mert pont ez lett volna, hogy körülbelül hány címet forgalmaz, vagy forgat most az Idea a könyvesbolt, de akkor ezt te most már elmondtad. Mondjuk az érdekelne, hogy az Idea maga, vagy az Exit kiadó mondjuk évente hány címet ad ki, ez az egyik kérdés. A másik az, hogy említetted, hogy hívnak ide-oda, ez mit jelent, hogy meghívnak különféle, nem tudom, magyar napokra, vagy kulturális rendezvényekre, szerte szét Romániában?
Évente olyan 14-15 helyre jutunk el. Több helyre hívnak, van, amikor egymásra tevődnek, így két helyen egyszerre nem lehetünk. Párat sorolnák fel a Nagybányai Főtér Fesztivál, Szent György napok, Szent László napok, Duna napok Torockon, természetesen kolozsvári magyar napok, ünnepi könyvhét, Vásárhelyi Nemzetközi Könyvfesztivál. De vannak olyan nagyon pici rendezvények, ami csak egy kis konferencia, és akkor annak kapcsán egy válogatást egy délután elviszünk, legyen az Kolozsváron, vagy akárhol máshol. Az első kérdésedre válaszolva pedig, mint többször mondtam már, úgy érzem, hogy Erdélyben, de nem csak Erdélyben, a könyv az egy új reneszánszát éli. Évről évre nagyobb a kiadott címeknek a száma. A múlt évben az Exit kiadó 15 új címet jelentetett meg, és 4 utánnyomásunk volt, ami nagyon jó. Az idénre pedig mi most május elejét írjuk, és már van 21 címünk, amiből 7 készen van, és már van 3 utánnyomásunk. Én nem azt mondom, hogy az idén meg fogjuk duplázni a múlt évi címek számát, de nem kizárt. És ezek nem öncélú kiadások, hisz ezeket is fogynak. Azért vannak utánnyomások, ez azt mutatja, hogy vannak olyan címek, amit eleve nem 2-3-400 példányban jelentettünk meg, és mégis után kell nyomni egy év alatt. Ezekre mondhatnék jó pár példát. Ilyen például a Kalozlány. A Kalozlányt egy évvel ezelőtt mutattuk be a Fogoly utcában, az ünnepi könyvhéten. Decemberre készítettük a második kötetet, de idő rövidsége miatt és egyéb okok miatt, például az, hogy Lupescu Kata szerette volna először befejezni a teljes művet, amit be is fejezett decemberben, és a hatodik kötet végére pontot tett, és akkor innen kezdődött akkor a második kötetnek a revidiálása és szerkesztése. Ez már a nyomdában van, holnap után már kapható lesz. Az első 1000, a Végső kezdet című könyve, az majdnem elfogyott, tehát abból már van egy utánnyomás, hisz a második kötet az húzni fogja magával az elsőt, és fordítva. Nagyon sokan érdeklődnek nálunk is, és a partnerkönyvesboltoknál is, hogy mikor jelenik meg a második kötet. Én is beleolvastam, de a szakavatottabbak, a korrektor, a szerkesztő, az, aki beszélgetni fog vele, Kádár Hanga, is azt mondta, hogy nagyon jó a folytatása az első kötetnek, a második kötet pörgősebb, biztos, hogy nagy sikert fog aratni ez is. Ezer példányban jelenik meg, amit meg vagyok győződve, hogy nem kell egy évet várni, hogy elfogjon. Más címeket is említhetnék, mint a Románia gyakori madarai, amelyiket a Madártan Intézettel közösen jelentettünk meg, az már 2000-es kiadást ért meg. A Teológiai Praxis sorozatban is a Lelki Gondozás című könyv már azt hiszem a harmadik kiadását éri. Gál Györgynek a Házsongártól a Kismezőig című könyve a második kiadását éri, és lehetne sorolni őket. Viszont olyan érdekes és hiánypótló könyvek jelentek meg az Exit kiadónál a múlt évben, amiből az egyik kimagasló az a Furu Árpád Tájé tagolódás Erdélyben című kötete, amelyik 416 oldal, A4-es formátumú, keménykötésű, gyönyörű könyv, fele színes. Ennek a költségvetése, nem tudom, milyen pénznemben mondjam, de közel 60 ezer lej volt, 7 támogatóval, nagyon sok munkával ezt a könyvet sikerült kiadni, és természetesen ár alatt árulni. Erről annyit tudhatunk, hogy megjelent januárba, bemutattuk márciusba, és az egynegyede maradt meg a példányszámnak mostanáig. Egy másik nagy projekt az Arda Ildikónak a Székely Festékesek című könyve, amelyik Szent Imrei Juditnak a tanulmányait is tartalmazza. Annak is nagy sikere van, Magyarországon is veszik, illetve itt a partnerkönyvesboltoknál is már elég sok eladódott belőle. A Tájé tagolódást is be fogjuk mutatni újra, már most már nagy közönségnek is az ünnepi könyvhéten. Az elsőt egy szűkebb körben, a Krizza János Néprajzi Társaságnál mutattuk be a szakmának inkább, de ott is férni nem lehetett, annyian voltak. A harmadik könyv, amit az ünnepi könyvhéten fogunk bemutatni a Lupescu Kata és a Furu Árpád könyvek után, az Nánó Csabának a Tegnap betegnapló című könyve, amit melegen ajánlok sok embernek, mert tanulságos, még ha nem is túl vidám, de reményt ad mindenki számára.
Az Espresso mai első vendégét, Nagy Pétert, a kolozsvári Ideanyomda és könyvesbolt, valamint az Exit kiadó vezetőjét hallják, akivel könyvesboltról, könyvekről, erdélyi bestsellerekről, szerzőkről beszélgettünk, illetve szó esett a műsor idején már javában zajló 8. kolozsvári ünnepi könyvhét is, amely idén a csíkszeredai könyvvásárral egy időben történik. Nagy Pétert és Márton Evelint hallják.
Visszatérnék egy kicsit a bolthoz. Nem tudom, hogy mennyire nyilvános, publikus az az információ, amit nekem már megsugtál, de hogy a boltnak lesz egy kiterjesztése is, ahol esetleg könyvemutatókra is sor kerül.
Ez így van, ez hivatalos is, hisz az unitárius püspökségnek a felajánlása annyira jól esett nekünk, és ez adott perspektívát ennek a boltnak, hogy nem csak egy egyszerű könyvesbolt, hanem a hátsó ajtón kilépünk, egy reneszánsz ajtókeret alatt átmenve egy középkori helyiségbe találjuk magunkat, ahol olvasósarok és heti vagy kétheti rendszerességgel könyvemutatók lesznek tartva. Amikor még nagyobb térre lenne szükség, akkor ugyanebben a püspöki házban ott van két nagy konferenciaterem, egy gyönyörű szép boltíves pince, egy felújítás alatt álló terasz, amelyik tavasztól őszig bármire használható. Ha ezt a finom ételek és italok mellett kis kultúrával is megtüzdeljük, azt hiszem, hogy mindenkinek összefüt a nyár a szájában. Ezért több ez a kis helység, amit mi a központba bérelünk, mert az az üvegajtó megnyit egy olyan teret, amelyik akkora plusz tud jelenteni a kultúra promoválására, hogy még fel se tudjuk pillanatnyilag mérni. Ami nagyon örvendetes, hogy az unitárius püspökség széles vállal támogatta ezt a projektet. Örvendenek és büszkék arra, hogy mi itt vagyunk, és hozzáadunk ehhez a gyönyörű háznak az értékéhez. És ez valahogy úgy érzem, hogy egy olyan egyensúlyt képez, amire mindnyáján büszkék lehetünk.
Igen, hát ez mindenképpen jó, hogy a könyvesbolt ez túllépi ezt a könyvesbolt szabta keretet. Na de ezen túlmenően te magad is, te Nagy Péter is túllépsz mindenféle kereten, ugyanis elég sok között van azért a kolozsvári ünnepi könyvhét szervezéséhez is, ami idén sajnálatos módon a csíkszeredai könyvásárral egy időben történik. Azt inkább ne firtassuk, hogy kinek vagy kinek nem a hibájából, és reméljük, hogy ez nem így lesz a jövőben, főleg a kiadó szempontjából, de a szerzők szempontjából sem jó ez. Arra kérdeznék rá, hogy az ünnepi könyvhét szervezésében milyen szerepet vállalsz, vagy egyáltalán miért vállalod, hogy részed legyen ebben? Milyen késztetés ez, belső késztetése?
Nem teljesen így van, mert nem vagyok kimondottan szervezője. A többi kiadóval, akit felkérnek, hogy hozzájárunk a programoknak a színesítéséhez, igenis ott voltam az utóbbi X évben mindig, amikor hívtak, és örvendetes az is, hogy hallgattak a szavamra, amikor vagy a helyszín, vagy az időpont, vagy a sátrak könyvek prezentálása kapcsán mertem szólni. Persze, hogy sajnálatos az, hogy egyszerre van a csíkszeredai vásárral. Ezt most, hogy ki kezdte és ki volt, aki visszaütött, ezt most nem érdemes taglalni. Nem jó. Sajnos mi is elmentünk volna, és sokan elmentek volna Kolozsváról a csíkszeredai vásárra, mint kiadók, de mint látogatók is, vásárlók, és fordítva is érvényes lett volna, ha nem esett volna egybe. Persze, hogy fontos, hogy a ballagások előtt legyen az ünnepi könyvhét. Ezt ezelőtt egy jó pár évvel javasoltam, és hallgattak is rám, hisz június 7-én, 8-án, 9-én Kolozsváron nem hiszem, hogy valaki ugyanolyan mohón vásárolna könyvet, mint a ballagások előtt. De a ballagások előtt és a májusi hónapban azért van, ha nem is 4, de 3 olyan hétvége, amin osztozkodhatna a két régió, hogy egymást erősítse, és ne azért, hogy egymást taglalja, mert hiába mondják rólunk azt, hogy szegregáló magyarok vagyunk, mi ezt ezen túl kell tudjunk lépni, és kell tudjunk kommunikálni azért, hogy mindenkinek része lehessen abból a kultúrából, ami közös. Se nem a miénk, se nem az övéké, se nem a magyarországieké, az miénk erdélyeké. Remélem, hogy jövőre a döntő szervek majd úgy fogják kezelni ezt az ügyet, hogy kiegyeznek. Hisz nagyobb dolgokba is kiegyeztek már emberek. Az is igaz, hogy volt, amiben nem, de mi merjünk optimisták lenni, hisz az visz minket előre.
Talán a könyv mégsem az lesz az Achilles-i ina ennek a társadalomnak, vagy ennek a magyar közösségnek, ami már nem olyan nagyon nagy azért, mint amilyen nagynak tűnik. De annak örülünk, hogy könyvfogyasztó. Még egy másik kérdésem volna, ami nem feltétlenül a könyvhétre, vagy az ide a könyvesboltra vonatkozik. Ez egy magánvéleményre lennék kíváncsi. Így Kolozsváron jártamban, Keltemben azért az úgy feltűnő, hogy egyrészt több magyar könyvesbolt is létezik, de egyes román könyvesboltok is forgalmaznak magyar nyelvű könyveket. Szerinted ez mivel magyarázható? Azzal, hogy egyetemi város, és emiatt nagyobb az igény a könyvekre, vagy egyszerűen ez így alakult?
Szerintem Kolozsvárnak még mindig nincsen elégséges magyar könyvesboltja, mert ne vicceljünk, a népességhez viszonyítva a turistákat nem is számolva, a környéket se számolva nincsen elég magyar könyvesbolt Kolozsváron. Nem beszélve arról, hogy mindegyik könyvesbolt valamelyes szakosodott valamire. Mi csak erdélyi magyar könyvet árulunk. Tehát mi nem lehetünk konkurensei annak, aki magyarországi könyvet is árul. Nem lehetünk konkurensei egy antikváriumnak, aki elsősorban antikvár könyveket árul. És sorolhatnám, nem tudom sokat, mert még két könyvesbolt lenne, akik tényleg nagyon ügyesen és szakosodva végzik a munkájukat. Az, hogy a román könyvesboltokban is jelen vannak magyar könyvek, az is olyan pici hányat, hogy ez is nőhetne. Ahhoz, hogy előtérben legyenek, ahhoz magyar könyvesboltba kéne legyenek a könyvek. Tehát nagyon egyszerű, az ember nem megy petrezselymet vásárolni gyógyszertárba. Lehet, hogy kapható, és gyógynövény is, de nem jellemző. Én azt remélem, hogy nyílnak még magyar nyelvű könyvesboltok Kolozsváron, és ami nagyon jól esett, hogy például a Koffer könyvesbolt eljött, itt volt a megnyitón, és másnap a közösségi oldalán megosztotta, hogy az ők könyveik, a Koinonia könyvei még központokra is megvásárolható. Tehát egy ilyen gesztus a normális, a normalitás jele, és ezúton is köszönöm, hogy így viszonyultak ahhoz, hogy 150 méterrel központi helyen megnyitva a könyvesboltunkat nem lehúrogtak, hanem pozitívan álltak hozzá, hisz nem egymást próbáljuk elásni, és nem egymást gyengítjük, hanem hosszú távon egymást erősítjük.
Arra gondoltál-e, hogy mondjuk nem Magyarországon, de magyar nyelvterületen máshol megjelenő, gondolok itt Szerbiára vagy Szlovákiára megjelenő könyveket forgalmazzatok esetleg, azok aztán igazán nehezen jutnak el az erdélyi olvasókhoz. Én bevallom őszintén, hogy a budapesti könyvvásárokon szoktam találkozni ezekkel a kiadványokkal, egyébként nem lehet őket megvenni.
Erre volt több megkeresés, javaslat, de úgy éreztem, hogy ez nem az én asztalom. Én ezt hagyom ezt az asztalt egy másik olyan álmodozó valakinek, mint amin én voltam ezelőtt 5 évvel, mert persze természetesen hiánypótló, de nem, hogyha egy dolgot szeretne csinálni, és azt jól, akkor azt csinálja. Ha magyarországi könyveket is árulnék, valószínű, hogy a forgalom háromszorosa lenne. De itt a konceptumnak az ereje pont abban van, hogy csak erdélyi magyar könyveket árul, és hogyha így is meg tud élni a talpán, akkor így fog maradni. Úgyhogy sok sikert kívánok annak, aki a kárpát-medencei könyveket szeretné árulni. Biztos van benne fantázia, de az nem az én asztalom.
Köszönöm szépen, ha még valamit hozzá szeretnél fűzni, akkor itt az alkalom.
Én köszönöm a lehetőséget, mindenkit szeretettel várunk az ünnepi könyvhétre, amelyik május 10-én kezdődik a Fogoly utcába, Kolozsváron. Nagyon sok programpontja lesz, sok könyvbemutató lesz, kövessék az oldalukat, illetve természetesen a mi oldalunkat is, ami a mi könyveink bemutatóját illeti, és jó olvasást kívánok mindenkinek.
Az Espresso mai első vendége Nagy Péter, a kolozsvári Ideanyomda és könyvesbolt, valamint az Exit kiadó vezetője volt. évvel ezelőtt a hazai hegyekben futottak. Tavaly a franciaországi Chamonix-ig biciklisztek, majd megmászták a Mont Blancot. Idén Izland egyik legnagyobb gleccserét készülnek túralécekkel keresztezni, felszerelésüket szánon húzva maguk után. Mindezt gyermekkori álmaik beteljesítésén túl azért teszik, hogy a magát csupán adományokból fenntartó Jupi tábor részére anyagi támogatást gyűjtsenek. A Jupi tábort már majdnem egy évtizede azzal a kifejezett céllal szervezik, hogy a krónikusan beteg gyerekeknek kihívásokkal teli, de biztonságos környezetet nyújtsanak. Ebben a táborban nem a betegségi a főszerep, hiszen olyan programokban vehetnek részt a gyerekek, amelyek tele vannak érdekes kihívásokkal, és ahol igazán önmaguk lehetnek. A tábor szervezői biztonságos környezetet teremtenek ahhoz, hogy táborozóik felfedezzék saját lehetőségeiket és ne korlátaikat. Önbizalmuk, önértékelésük növekedjen, könnyebben teremtsenek kapcsolatokat. Hisszük, mindez hatással van fizikai állapotuk javulására is, nyilatkozták a Marossáiban székelő tábor szervezői, és így vélekednek azok a gyermekek és szüleik, akik már jártak ott. Szénási Zoltán és Katona Alpára, a Rupi Kápra Egyesület sportolói, alapítói több alkalommal is részt vettek olyan adománygyűjtő akciókban, melyek a tábor fennmaradását, működését segítették elő. Idén is merész vállalkozásba fogtak. Adásunk idején már Izland földjét tapossák, és remélhetőleg hamarosan elérik a Vatnajökull gleccsert, melyet túralécekkel kívánnak keresztezni. Vendégem tehát Szénási Zoltán, akitől az expedíció részleteiről, egyáltalán ennek kiinduló pontjáról érdeklődtem. A tavalyi sikeresnek mondható Jupi Ride után idén is készültök a jól bejáratott haverral, azaz Katona Alpárral egyet menni. Megint a Jupi tábor érdekében, ha jól tudom, vagy azért is. És ez még meredekebb, ez a történet, amire most készültök, ugyanis Izlandra fogtok menni, és majd mondd el te az útvonalat, hogy az milyen is, honnan jött az ötlet, hogy pont Izlandra menjetek, és azt csináljátok, amit csinálni fogtok.
Az ötlet, ez is úgy jött, mint a tavalyi bringás túráé, hogy gyerekkorom óta, főleg ősszel, mikor a tél közeleg, akkor előbányászom az ilyen sarki expedíciókról szóló könyveket, és azokat bújom, és álmodozok. Na hát ez egy ilyen lightos verziója ennek, vagyis a sarki expedícióknak egy lightos verziója, ugye, bár úgy gondolom, hogy zöldfülűen nem mehet oda az ember a sarokra, és próbára kell tegye magát sokkal barátságosabb vidékeken, mindenféle szempontból barátságosabb körülmények között, úgy logisztikailag, mint fizikailag, mint tapasztalat szempontjából az izlandi gleccser sílécen való keresztezése sokkal könnyebb feladatnak ígérkezik, és hát így tanulásképpen akkor ezt választottuk. És igen, ismét a Jupi táborért indulunk el. Tulajdonképpen, ha nagyon helyesen akarok fogalmazni, akkor elmegyünk Izlandra, hogy síléccel keresztezzük a Vatnajökull gleccsert, ami Európa legnagyobb gleccsere, és közben gyűjtünk a Jupi tábor gyerekeiért.
És Alpár, ilyenkor mindig beleegyezik a te ötleteid, mert nagyon, nagyon úgy tűnik, hogy ezek az expedíciós ötletek a te fejedből pattannak ki. Azért mégiscsak ketten vagytok, bár volt szerencsétek összeszokni a tavaly. Arról nem is kérdeztelek, hogy ott volt-e valamilyen gigszer, mondjuk ilyen lelki összeomlás vagy bármi. De hogy ez hogy működik, hogy te kitalálod, és akkor ő ebbe belemegy?
Ez mind jó testvérek között közös szülemény, tehát nem én találtam ki. Közösen rakjuk össze ezeket a terveket, és általában ő az, aki extrémebb zónába húzza a dolgokat, én vagyok az, aki próbálom moderálni és a megvalósíthatóság szintjén tartani az egészet. Tavalyi túrával kapcsolatban is én azt mondtam, hogy bringázzunk egyet a Jupiért. Ő azt mondta, hogy akkor menjünk el Maros megyéből Chamonixba. És akkor én már átettem, hogy másszuk meg a Mont Blancot is, hogy legyen kerek a dolog. Idén most már nem tudom, hogy kinek volt, ki ajánlott ezt a túrát igazából, de tény az, hogy mind a ketten így nőttünk fel, hogy álmodoztunk ezekről a sarki jellegű szánhúzós túrákról. Téli túráink alkalmával mindig beszélgettünk, és mindig felidéztük ezeket a kutatókat, meg expedíciós figurákat, akik ilyen helyeken jártak. Úgyhogy valahogy úgy hozta az idő ezt is, hogy megpróbáljunk egy ilyet.
Ez szintén a Rupi Kapra Egyesület égisze alatt történik? Tehát, hogy köze van ahhoz is?
Igen, igen. Ebben az egyesületben van egy ilyen nehéz szóval élve szakosztály, ami a szociális programok szervezésével foglalkozik, és ennek keretén belül igazából inkább gyerekekkel próbálunk többet foglalkozni, vagy gyerekekért próbálunk valamit tenni, és akkor ez tulajdonképpen a Jupi táborral való közreműködésnek egy következő felvonása lesz. Most már ez a harmadik év. Első évben futottunk, második évben bringáztunk, most meg sízni fogunk.
Mikor indultok, milyen hosszúra tervezitek ezt az egész utat? Milyen hiba küszöb van, ha van? És milyen felszerelést igényel? És aztán majd kérdem nyilván, hogy azt honnan szerzitek be, vagy ez hogy működik?
Jövő héten indulunk. Jövő hét végén, május 12-én landolunk az Izland fővárosban, Reykjavikban, és akkor onnan aztán kezdődik a kaland. Az első része az egy elég kucifántos logisztikai dolog lesz, eljutni Reykjavikból az ország délkeleti részére, mert a gleccsert azt kelet-nyugat irányba szeretnénk keresztezni, úgyhogy ott meg kell találjuk majd az útját, módját annak, hogy hatalmas csomagjainkkal lekerüljünk az ország másik végébe, minél olcsóbban nyilván. Izlandról tudni kell azt, hogy pici drága hely. Ha sikerül elélni a hóhatárt, a gleccsert, amit nagyon szeretnénk május 13-a, legkésőbb 14-én elérni, akkor utána kezdődik a kimondott keresztezés, ami már így lelki-szellemi szempontból én úgy gondolom, hogy megkönnyebbülés lesz. Ott már gyakorlatilag csak a tájékozódásra kell odafigyelni, meg az energiabeosztásra, meg picit a monotonitással kell majd zöldágra vergődni, azzal, hogy 10 napon keresztül reggeltől estig szinte az ember mozgásban van, és viszonylag nehéz körülmények között kell majd ott éldegélni.
És hogyan tájékozódtok? Tehát ugye a terepet azt nem ismeritek, vagy ismeritek? Jártatok már ott?
Nem jártunk ott. Térképeket vásároltunk. Ugyanakkor trekkeket igyekeztünk beszerezni, és azt GPS-re feltölteni, amit követni lehet. Sajnos itt csak egy 2013-as trekket tudtunk szerezni, amiről már az az információnk van izlandi túravezetőktől, hogy régi, mert a gleccser az állandóan mozgásban van, állandó változásban van, úgyhogy azok a felmenetek, amik azon a trekken látszanak, azok már nem használhatók. Na de oda megyünk, megnézzük saját szemmel, és aztán valamit kitalálunk.
Rendben, azért iránytű legyen nálatok. Soha sem lehet tudni. Körülbelül milyen időjárásra számítok? Milyen ott most az idő? Vagy mi történhet? Mit tudom én, lavina veszély, ilyesmi van-e, vagy nincsen?
Izland időjárásáról azt kell tudni, hogy annak ellenére, hogy eléggé északon van ez a szigetország, mégis az Atlanti-óceánban van, a Golf-áramlat útjában, így hát nincsenek nagyon nagy hidegek, főleg ebben a periódusban. Ez azt jelenti, hogy ott a leghidegebb mínusz 15, mínusz 16, extrém esetben mínusz 20 körül lehet, viszont rengeteg a csapadék, és a gleccser felületén pedig a szél az az, aminek semmi nem állít akadályt, hiszen a domborzati formák nem kitüremkedőek, tehát ez tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas fennsíkot, amin az ember halad. Persze vannak domborzati formák, de csak óvatosan emelkednek ki a felszínből, úgyhogy gátat nem állít semmi a szélnek. Ez az egyik, amivel majd meg kell birkózni, a szél. A másik a köd. Ugye akkor abban már a tájékozódás is sokkal-sokkal nehezebb, tehát ott gyakorlatilag már csak egy irányt tud tartani az ember, igazából látni nem sokat lát. A lavináról kérdeztél, én úgy gondolom, hogy fent a gleccseren ilyen veszély nincsen, lévén, hogy elég sík a felület, viszont a felmenetnél, lejövetnél ott lehet nehezebb a terep, ott töredezett a gleccser, ott vannak hasadékok, gondolom, hogy lavinára ott se kell számítani igazából.
Idén Izland és Európa egyik legnagyobb gleccserét keresztezi Szénási Zoltán és Katona Alpár saját forrásból és számos támogató segítségével, de természetesen nem ez cél érdekében, a Jupi táborért, amely a különféle krónikus betegségekben szenvedő gyermekeknek szervez évről évre élményekben és kihívásokban gazdag táborokat. Adományokat a kéthetesre tervezett túrájuk alatt, de tulajdonképpen egész évben lehet küldeni a Jupi tábor részére, a Rupi Kápra Egyesület Facebook oldalát konzultálva, illetve az Egyesület honlapján is. Vendégem továbbra is Szénási Zoltán.
Feltételezem, hogy elég komoly felszerelése van azért szükségetek, tehát hogy ott azért sátraznotok kell, nem mindegy, hogy egy milyen típusú sátorban töltitek majd az éjszakáitokat. Valaki támogat titeket ebben, vagy van saját felszerelésetek? Mondjuk esetleg mondd el azt, hogy mi az az alap, ami feltétlenül szükséges egy ilyen úthoz, hogyha valaki hallgatja a műsort, akkor tudja elképzelni, hogy mit cipeltek magatokkal oda, meg hát nyilván vissza is, gondolom.
Hát, hogy vissza is, azt nem lehet tudni soha, mert például az egyik szán, amivel menni fogunk, az egy olyan szán, amit kölcsön kaptunk egy cimborától, mi 6 évet töltött ott Izlandon a gleccseren, mert hogy hazafele jövet valami meghibásodott a húzószerkezetben, és nem tudták hazahozni, úgyhogy ott szépen beásták, és 6 év múlva aztán összeszedték. Vannak specifikus felszerelések erre a túrára. Nyilván a legfontosabbak talán a szán, amin húzzuk majd a terhet, nem a hátunkon cipeljük, mert úgy elég kényelmetlen lenne, és nagyon, nagyon megnehezíteni a haladást, az, hogyha 10 napra való összes felszerelést az ember a hátán vinné. Így inkább szánokat húzunk, síléc, amivel könnyebben haladunk a havon. Túralécet viszünk, ez egy olyan léc, aminek emelkedik a sarka, tehát gyakorlatilag lépni lehet vele. Gyakorlatilag mi saját túraléceinkkel megyünk, amiket itthon is használunk, ami ugyanúgy néz ki szinte, mint egy pályaléc, annyi, hogy más kötés van rajta, emelkedik a sarka, tehát tudsz lépni vele. Táborozáshoz feltétlenül szükséges nekünk majd a hólapát, meg a sátor. A sátor az egy speciálisabb sátor kell legyen, expedíciózásra való. Főleg az a fontos, hogy ennek a külső rétegnek olyan szoknyája legyen alól, lelógó szoknyája, amit az ember meg tud pakolni hóval, pont azért, hogy a szél ne kapjon alája, mert akkor aztán jöhetnek a meglepetések. Víz ott nincs, úgyhogy hóból nyerünk vizet, minden vízíváshoz, folyadékfogyasztáshoz olvasztani kell ilyen havat, tehát ezért kell nekünk oda benzin vagy gázégőt vinni, aminek a segítségével havat olvasztunk, és aztán a vízből tovább variálva akár leves is készülhet. Hát a ruházat az gyakorlatilag nem sokban különbözik egy itthon téli körülmények között használt ruházattól. Van egy aláöltözet, ami nagyon fontos, és aztán utána szélvédő réteg, amire rájönnek majd a pihekabátok, hogyha körülmények megkívánják.
És ilyenkor milyen biztonsági óvóintézkedéseket kell tenni? Tehát nem tudom, be kell jelentkezzetek valahol, vagy szólnatok kell azért, hogy ott a gleccseren mászkáltok, hogyha netántán bármi történik, akkor mégis tudjanak rólatok, hogy megtaláljanak. Kérdem ezt úgy, nem tudom, izlandi követségen bárhol kell-e ilyesmit csinálni?
Hát nem kell, tehát nem kötelező, oda mehetsz csavargóként, és végezheted a dolgodat. De van rá lehetőség, hogy itt nálunk hegyi mentőszolgálatnak nevezik, ott is van ilyen szolgálat, ahol le lehet jelentkezni, elmondod, hogy kik vagytok, mik vagytok, és mikor, soha szeretnétek menni. Plusz létezik egy olyan kis kütyű szerkezet, amit ki lehet bérelni, ez egy ilyen vészgomb tulajdonképpen, amit hogyha megnyomsz, akkor ők lokalizálnak, meg tudják állapítani azt, hogy hol vagy, és akkor helikopterre gyorsan onnan kirántanak a kátyúból. Persze, ezt ők is csak akkor tudják megtenni, hogyha az időjárás megengedi. Hogyha nagyon rossz az idő, akkor várnod kell, amíg ők is oda tudnak repülni, vagy terepjáróval oda tudnak menni, és ha már megjött a jó idő, akkor már mennél tovább te is magadtól, ha csak nem vagy nagyon megsérülve. Valószínűleg, hogy viszünk egy ilyen szerkezetet magunkkal, hogy adott esetben meg tudjuk nyomni a piros gombot.
Az azt hiszem, hogy végül mégsem hangzott el itt kézen közön, hogy milyen hosszúra tervezitek ezt az utat. Csak az indulás dátuma május 12-e hangzott el, de hogy milyen hosszú lesz.
Május 12, május 26. tehát 2 hét tulajdonképpen ennyi áll rendelkezésünkre, amiből sajnos a megközelítés, tehát a röptérről való gleccserhez jutás, meg gleccserről való röptérhez jutás felemészthet akár 4 napot is, de lehet, hogy még többet, és akkor a gleccser keresztezésére már nem marad több mint 10 napunk, de én nagyon remélem, hogy elég lesz.
A tavalyi utatokat elég jól lehetett követni, mert hogy ugye azért mégiscsak Európát szeltétek keresztül biciklivel, tehát hogy volt telefonja, stb. Néha jelentkeztetek, ez idén hogy lesz Izlandon, mit fogtok csinálni, vagy feltöltitek napelemes cuccal a táskátokat, és azzal töltitek a telefonokat, és néha hírtattok magatokról?
Igen, mindenképp kell legyen nálunk napelem, mert máskülönben ott nem tudunk semmit feltölteni. Úgy értesültünk, hogy vannak olyan helyek, ahol nincsen telefonjel, tehát megtörténhet az, hogy 1-2 napig nem tudunk üzenni, de mindenképpen azt tervezzük, hogy ahogy lehet üzenünk, és ugyanúgy, mint tavaly, majd követni lehet bennünket, hogy merre járunk, merre bóklászunk.
Az adománygyűjtés, az hogyan folyik, vagy mi a módja ennek idén? Mert hogy ugye ez a célja az egész, azon kívül, hogy gyerekkori álmok beteljesülnek végre valahára.
Ugyanúgy, mint a tavaly, zajlik az adományozás, vagy ezt a linket pontosabban, ahol adományozni lehet. Ugyanúgy megtaláljuk a Facebook oldalunkon, ahol most szinte naponta posztolunk. Ez a Rupi Kápra Facebook oldala. Ha az ember ezzel a linkkel nem találkozik, akkor a rupikaprasocial.org honlapra belépve, ott villog a nagy zöld gomb, hogy donáze, azt megnyomja, és akkor az már irányít is a Galantom oldalra, ahol adományozni lehet.
Ez a műsor pont aznap fog elhangzani, amikor ti útra keltek. Úgyhogy most én kéne valami jót kívánjak neked, de hát a kívánsz te magatoknak. Mégis a te hangodon jobban hangzik.
Én kívánjak magamnak, magunknak. Nyilván azt kívánom, hogy sikeresen bezárjuk a kört izlandi röptértől izlandi röptérig, sőt onnan tovább aztán Kolozsvárig is, és hogy ezzel aztán mindenképpen segíteni tudjunk, és kellő mennyiségben tudjunk pénzt gyűjteni a gyerekeknek.
Még csak annyi, hogy ezt saját forrásból adjátok meg az utat?
Nem kevés pénzt igényel, vannak támogatók, és van saját forrás is. Tehát azt tudom mondani, hogy körülbelül fele-fele arányba járul hozzá mindenki. Vannak olyan támogatók, akik az úttal támogatnak, vannak olyanok, akik felszerelést adnak, vannak olyanok, akik kaját, és vagyunk mi, akik ugye mindenbe be kell szálljunk.
Az Espresso a végéhez közeledik. Mai műsorunkban a kolozsvári IDEA könyvesboltról, ennek új helyszínéről, illetve a kolozsvári ünnepi könyvhét 8. kiadásáról beszélgettem Nagy Péterrel, a kolozsvári IDEA nyomda és könyvesbolt, valamint az Exit kiadó vezetőjével, valamint a krónikus betegségekben szenvedő gyermekeket táboroztató Jupi táborért ezúttal Izlandra utazó Szénási Zoltánnal, aki társával Katona Alpárral együtt a Szigetország legnagyobb gleccserét, a Vatnajökkült keresztezik síléccel, szánnal. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, műsorainkat követhetik a www.bukarestiradio.ro honlapon, illetve a Facebookon is. Márton Evelin vagyok, viszont hallásra!